Egy csodálatos kijelentés, amit itt ez az énekmondó kifejezésre juttatott. Jézusban bízom napról napra, akárhogy is tomboljon a vihar. Igen, ez az, ami számít. Nem csak akkor mondhatjuk el, amikor már egy évet lezártunk, az elmúlt évben megbíztam az Úrban, úgymond, hanem az új évben is folytatódik. És nem csak az új év során, hanem napról napra, függetlenül a felmerülő körülményektől, amelyek talán felmerülhetnek, tovább megy. Függetlenül attól, a körülményektől, hogy mi következik, hadd bízzunk az Úrban, függetlenül a körülményektől. Hadd helyezzük az Úrban a mi bizodalmunkat. Így fogalmazta meg ez az énekíró is itt. És azt gondolom, hogyha beletekintünk a Szentírásba, akkor ez nem csak egy ajakvallomás, hanem a gyakorlatban is látjuk, hogy bizony voltak Istennek olyan emberei, akik hittel és az élő Istenben vetett bizodalommal éltek. És ha felolvashatom magunknak az ígét a II. Korintus első fejezetéből, Frank testvér ma már felolvasott ebből a fejezetből, de én a 8. verstől szeretnék felolvasni. Mert nem szeretnénk benneteket tudatlanságban hagyni, szeretett testvéreim, arról a nyomorúságunkról, amely Ázsia tartományban ért bennünket. Nevezetesen, hogy a kínlódás olyan nyomasztóan, olyan elviselhetetlenül ránk nehezedett, hogy még az életünket is feladtuk. Sőt, mi magunk már magától értetődőnek tartottuk, hogy meg kell halnunk. Csak hogy ennél fogva meg kellett tanulnunk, hogy ne önmagunkban vessük bizodalmunkat, hanem abban az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Ez egy csodálnivaló szava az ígének, és ez összhangban van azzal is, amit már énekeltünk. Itt Pál apostol, és talán még a társai is, ha szabad így megjegyeznem, Ázsia tartományában voltak, és nagyon rossz állapotban lehettek, nagyon rossz körülmények között. És talán megkérdezhetnénk, hogy miért kellett Isten embereinek ilyen rossz sorsuk legyen. Vajon nem állt-e Isten az ő oldalukon, hogy gondoskodjon róluk, hogy jól boldoguljanak? Ezt a kérdést ugyan feltehetnénk, de úgy gondolom, hogy felesleges. Nem is kell feltennünk a kérdést, sőt, nem is kell megválaszolnunk. De megemlékezhetünk egy ígéről, ami szintén megvan írva, hogy mindazoknak, akik Isten félő életet akarnak élni, és Istent akarják szolgálni, üldöztetésekben lesz részük. Nos, hogy az üldöztetés aztán milyen módon jön, azt még nem tudjuk. Nem egyoldalúan jön, hanem meglepetésszerűen jön. És talán még egy Pál apostol számára is meglepetés volt, úgyhogy már azt gondolták, hogy most már mindennek vége, most már befejeződött, és most már meg kell halniuk. De ez nem rosszra szolgált nekik, hanem a jóra. Mert ő maga mondja itt, csak hogy ennél fogva meg kellett tanulnunk, hogy ne önmagunkban vessük bizodalmunkat, hanem abban az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Testvérek és testvérnők, és ezzel azt akarja mondani a hívőknek, hogy ők is ne önmagukban vessék a bizodalmukat, hanem az élő Istenben, aki képes feltámasztani a halottakat. És testvéreim és testvérnők, amint már mondtam, közismert, hogy a 82-es év következik, és nem tudjuk, hogy mit hoz majd nekünk. És talán jó is így, hogy nem tudjuk, mit hoz. Mert mégiscsak emberek vagyunk. És talán Pál apostol sem tudta, hogy milyen körülményekkel fog találkozni Ázsia tartományában. De amikor belekerült ezekbe a körülményekbe, képes volt hittel és bizalommal felnézni az élő Istenre. Testvérek és testvérnők, szeretnék mindannyiunkat felszólítani arra, és bizalmat ébreszteni mindannyiunkban, hogy nem kell hitetlenségben, csökkedésben vagy félelemben nekivágnunk a következő esztendőnek. Nem, hanem tudatosuljon előttünk, hogy az Úréi vagyunk. Jön, aminek jönnie kell. A tegnap este már említettem a kedves testvérünkkel kapcsolatban. Egy évvel ezelőtt még halálra volt ítélve, de ezzel kapcsolatban is szeretnék valamit mondani. Nem akarjuk magunkat dicsérni, de amit lehet, azt ki lehet mondani. Azt szeretném mondani, hogy a testvérem bizalma, és az én bizalmam, és a ti bizalmatok is az élő Istenre irányult. Ez tény és valóság. És amint látjuk, Pál apostol nyilvánvalóan úgy vette, mintha ez lenne a vége, mintha mennie kellene most. És lehet, hogy mi is azt hittük, hogy a vég elérkezett már. De a hűséges Isten tudta, hogy mit cselekszik. És ő még ma is tudja, és tudni fogja az elkövetkező években is, és aztán tovább folytatódik még valami csodálatosat, csodálatos van itt megírva. Ő aztán megmentett minket a halál ilyen nagy veszélyétől is, és továbbra is meg fog menteni minket. Ez az, ami csodálatos. Ő megmentett minket egy ilyen nagy halálveszélyből, majd hittel így folytatódik, és azt mondja, e is meg fog menteni minket a továbbiakban is. Vajon mindannyian rendelkezünk ezzel a hittel? Ha igen, akkor mondhatunk egy amment. Ez csodálatos. Igen, meg fog menteni minket. Őben vetjük a mi reménységünket. Elmondhatjuk ezt mindannyian csendben, testvérek, mindannyian kimondtátok már, mindannyiunknak ki kell mondanunk, és hinnünk kellene benne. Különben hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ő benne helyezzük a mi reménységünket, hogy meg fog menteni minket a jövőben is. Még ebben az 1982-es esztendőben is. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Annyira örülünk az ő drága és szent szavának, az ő ígéretének, és tudatában vagyunk annak, hogy amit ő megígér, azt bizonyosan be is tartja. És éppen ezért szeretnénk tisztelettudóan és imádattal elébe járulni. Hadd álljunk fel, hogy együtt imádkozzunk. Hűséges Istenem, szívünk mélyéből köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Köszönjük neked, ó Uram, hogy te csodálatosan vezeted és irányítod a tieidet. Mélységeken át és magasságokon át. Uram, de látjuk Isten embereit is. Ők nem vetették el az ő reménységünket. Reménységüket még a nyomorúság napjaiban sem, még a megpróbáltatások napjaiban sem, nem. Te beléd helyezték az ő reménységüket. Hűséges Istenem, ma este egyedül te beléd helyezzük a mi reménységünket. Istenem az egész évre nézve, és arra az időre nézve, ami még rendelkezésünkre áll. Egyedül a te nevedre térjen a tisztelet és a hódolat. A Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Visszatekintünk azokra a napokra, amikor Isten szólt hozzánk, és meg is áldott minket. És bizonyára magunkkal veszünk, vagy viszünk néhány olyan dolgot életútunkra, amelyek segítenek majd abban, hogy jobban szolgáljuk az Urat, és az ő rendelkezésére álljunk. Rusz testvér ismét azt a megjegyzést tette, hogy milyenek voltak a körülmények velem kapcsolatosan egy évvel ezelőtt. Ezt alig ha tudja bárki is megítélni, ha csak nem ment át maga is ilyen körülményeken, hogy milyen is egy ilyen állapot. De egy dolgot szeretnék, ha tudnátok. Én nem imádkoztam a gyógyulásomért. Én mindenáron haza akartam menni. És az utolsó kérdésem csak egy volt, amit már nem tudtam kimondani, csak önmagamban mondani. Uram, hogyan állok meg te előtted? És ez volt az utolsó dolog, amire még emlékszem, és akkor kikerültem, és kilettem véve a testemből, és csodálatos módon láttam az átváltozást és az elragadtatást. Amikor visszatértem aztán újra a testembe, keservesen sírtam. A könnyek végig folytak a jobb és bal oldalomon, az arcomon, és nagyon forróak voltak. Éreztem a nyomukat lefele futni, mert annyira csalódott voltam, hogy visszatértem ebbe a testbe. Ó, aki átélt és megtapasztalta így egyszer Isten dicsőségét, az nem akar már visszatérni, az az Úrral szeretne lenni. És most sajnos még mindig itt vagyok, talán egyeseknek a bosszúságára, másoknak pedig az áldására. Ezen sem lehet változtatni semmit. Pál apostol azt írja ugyanezeknek a korintusiaknak, némelyeknek a halál illata vagyunk a halálra, másoknak pedig az élet illata az életre. Ezen egyszerűen nem lehet változtatni. Így volt ez a mi Urunk esetében is. Őróla azt állították már az ő születésétől kezdve, de hiszen házasságon kívül születtél, és minket akarsz tanítani, stb. Stb. És így mindent elviselünk, bármi legyen az, ami ér bennünket. A lényeg az, hogy szívből szolgáljuk Istent, és hogy az emberek megtalálják az üdvösséghez vezető útat. És szeretném, ha Isten az én életemet felhasználhatná arra, hogy sokkal több embernek felmutathassam az Úrhoz vezető útat, hogy még némely lélek ki legyen ragadva, és az Úrhoz lehessen vezetve kegyelemből. A gondolat az ígéből, hogy bizodalmunkat az Úrba kell helyeznünk, egy csodálatos ígeüzenet. Pál apostol azt mondja, ebből meg kellene tanulnunk, hogy ne önmagunkban vessük bizodalmunkat, hanem az Úrban. És azt is tudjuk, hogy megvan írva, aki az Úrban veti az ő bizodalmát, az nem fog megszégyenülni. Ám aki önmagában vagy másokban bízik, annak meg kell szégyenülnie, hogy ráébredjen arra, hogy az Úrban kellene bizakodnia. És így ezért az ígéért is hálásak vagyunk. Nos, a mai este egy gazdagon megterített asztal van előttünk. Lesz egy keresztség, lesz úrvacsora, lesz lábmosás, és mindez egy ilyen rövid idő alatt. Így hát nem marad más lehetőségünk, mint hogy a bibliai részeket csak érintsük, röviden utaljunk rájuk, és aztán áttérjünk a gyakorlati részekre. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 10. versétől szeretnék felolvasni. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 10. versétől. És ezáltal az akarat által, Istenem ez akaratának következtében lettünk megszentelve Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra való felajánlása által. És noha minden pap nap mint nap ott áll helytállóan azáltal, hogy elvégzi az ő szolgálatát, és újra ugyanazokat az áldozatokat ajánlja fel, amelyek azonban soha nem képesek eltávolítani a bűnöket. Ez ellenben csak egyetlen egy áldozatot ajánlott fel a bűnökért, és azután örökre leült az Isten jobbjára. Ezentúl, vagy a továbbiakban pedig addig vár, amíg az ő ellenségei az ő lábai zsámolyává nem lesznek téve. Mert egyetlen egy áldozat bemutatásával örökre célhoz juttatta azokat, akik hagyják magukat megszentelni, vagy alávetik magukat a megszentelődésnek. Ennek érdekében a Szent Szellem is bizonyságot tesz nekünk, mert az ígék szerint ez az a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük. Folytatja az Úr tovább. Az én törvényemet a szívükbe akarom ültetni, és az elméjükbe írom azt. És bűneikről és törvénytelenségükről nem akarok többé megemlékezni. Ahol pedig ezek megbocsátást találtak vagy nyertek, ott nincs többé szükség bűnért való áldozatra. Ezért tehát, szeretett testvéreim, mivel örömteljes bizodalmunk van arra nézve, hogy Jézus vére által bemehetünk a mennyei szentélybe. Ez az az új út, ez az az új és élő út, amellyel ő megismertetett bennünket a fátyolon keresztül, vagyis amelybe beavatott bennünket az ő testén keresztül. És mivel van egy nagy főpapunk, aki Isten háza fölé lett helyezve vagy állítva, úgy hadd járuljunk hozzá őszinte szívvel, a hit teljes bizonyosságával, miután megtisztítottuk magunkat a gonosz lelkiismerettől, a szívünk megöntözése által, és megmostuk testünket tiszta vízzel. Hadd tartsunk ki álhatatosan vagy rendületlenül a reménység elkötelezettsége mellett, mert hűséges az, aki az ígéretet ad. Vagy tette. És hadd vigyázzunk egymásra is, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk, azáltal, hogy nem szalasztjuk el az összejöveteleinket, mint ahogy némelyeknél szokás lett, hanem bátorítjuk egymást annál is inkább, minél inkább látjátok közeledni már azt a napot. Ennyit Isten emez értékes és szent ígéjéből. Az apostol itt összehasonlítást tesz a papok között, akik nap mint nap és újra ugyanazokat az áldozatokat mutatták be, de soha nem voltak képesek elvenni vagy eltörölni a bűnöket. Azután azonban Jézus Krisztusra, ami Urunkra van útalással az apostol, arra, aki meghalt te helyetted és én helyettem a Golgotai keresztfán, arra, aki magára vette a te bűnödet és az enyémet is, aki magára vette a te és az én Istentől való elhagyatottságunkat, és azt írja itt, hogy az ő testének felajánlásával egyszer s mindenkorra meghozta az áldozatot egy és egy örök érvényű megváltást szerzett, vagy létrehozott. Az előtte bemutatott sok áldozat erre az egy áldozatra utalt, amely itt felajánlásra került. Én hálás vagyok az Úrnak, hogy ma rám mutathatunk erre az egy áldozatra, az áldozati bárányra, Jézus Krisztusra, ami Urunkra és megváltunkra. Ugyanakkor az új és élő útról is van szó, a mennyei szentélybe való bemenetelről, és arról, hogy a mi szívünk meg lett öntözve, illetve meg lett tisztítva, és hogy így Isten színe elé járulhatunk. A megváltás egy olyan tény, amelyet Isten biztosított, illetve rendelkezésünkre állított nekünk. Neked és nekem többé nincs szükségünk ezt megtenni, ez már el lett végezve, te érted és én értem is. Mi vagyunk azok, akik kegyelemből meglettünk váltva. Hadd olvassak fel ehhez a Kolossé 2-ből, és azonnal meg lesz a keresztség is tartva ezután, ezért olyan részeket veszünk, amelyek összefoglalják mind a megváltást, mind a keresztséget. Itt a Kolossé 2-ben a 12. verset olvassuk. Mivel a keresztségben vele együtt eltemettetek, ő benne vele együtt fel is lettetek támasztva az Isten erejének az erő kifejtésében való hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. Titeket is, akik halottak voltatok a ti vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, Isten vele együtt megelevenített azáltal, hogy kegyelemből megbocsájtotta nekünk minden vétkeinket vagy áthágásainkat. Azáltal, hogy eltörölte az ő törvénye által ellenünk szóló vádlevelet, vagy a bűnösségi bizonyítványt, amely akadályt képezett a mi üdvösségünkre nézve, és eltörölte, vagy eltávolította azt azáltal, hogy a keresztre szögezte azt. Azután, miután teljesen lefegyverezte így a hatalmasságokat és a kényszert alkalmazó erőszakosságot, nyilvánosan kitette azt a közszemléletnek, és győzedelmeskedett rajtuk ő benne. Ebben az ige szakaszban, amit éppen felolvastunk, annyira sok minden van elrejtve, vagy annyi sok minden tartalmaz, hogy egy egész órát, vagy még többet is el tudnánk tölteni azzal, hogy minden egyes versről beszéljünk. Itt lényegében véve arról van szó, hogy Krisztussal együtt életre lettünk keltve, mégpedig nem tegnap, vagy nem egy évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, hanem azzal együtt, hogy Krisztus meghalt értünk, és Isten ereje által fel lettünk támasztva ővele együtt, mert Isten elrendelt minket egy új, egy örök életre a világ megalapítása előtt még. Hiszen a Jézus Krisztusba vetett hit nem egy véletlenszerűség, hanem a mi Istenünk szép és jó tervezete. Isten tudta, hogy ki fogja elfogadni az üdvösséget, és ki utasítja vissza. Ezért volt képes arra, hogy az ő minden hatóságában előre beírta az élet könyvébe mindazok nevét, akik hívőkké lesznek, és most, amikor betelt az idő, és elérkezett a mi időnk, összehívott, vagy összegyűjtött minket. De már akkor Krisztussal együtt megfeszítettünk, és vele együtt eltemettettünk, és vele együtt feltámadtunk egy új életre. Ami Istenünk erőkifejtése által. Itt az van írva, hogy vele együtt életre lettünk keltve Istentől kifolyólag, és ő megbocsájtott nekünk minden vétket és áthágást kegyelemből. És nem csak ennyi, hanem tovább az áll írva, hogy Isten vele együtt megelevenített azáltal, hogy kegyelemből megbocsájtotta minden vétkeiket és áthágásainkat, azáltal, hogy eltörölte az ő törvénye által ellenünk szóló vádlevelet, a bűnösségi bizonyítványt, amely akadályt képezett a mi üdvösségünkre nézve, és eltörölte vagy eltávolította azt. Ő a törvényhozó, aki azért hozta létre az ő rendeleteit, hogy a törvény alapján minden emberre rábizonyítsa az ő bűnösségét, eljött és magára vette mindannyiunk bűnösségét, sőt a bűnösségről szóló vádlevelet is, és eltörölte azt. Ismerjük azt, hogy amikor az emberek néha eladósodnak, és nem tudják kifizetni az adósságukat, milyen nagyszerű lenne, ha az adósság törlésre kerülne, és az illető szabadon távozhatna, adósság nélkül. Képzeljétek csak el, hogy tartoznátok valakinek úgy 10 000 márkával, vagy shillinggel, vagy frankkal, vagy bármi nemű pénzzel, és hirtelen jön valaki, és kifizeti helyettetek ezt az adósságot. És hogy ez a személy, akinek tartoztatok, ne követelhesse újra az adósságot, az adósság eltöröltetett és el lett tüntetve. Nem csak egy pillanatra van lezárva az ügy, hogy később újra fel legyen nyitva, vagy fel legyen göngyölítve, hanem teljesen meg lett semmisítve, el lett törölve, el lett tüntetve. Ez esetben az a személy, akinek tartoztunk valamivel, egyáltalán nem jöhet többé, mert az adósság ki lett fizetve, és minden nyoma, ami erre az adósságra visszavezethetett volna, el lett törölve. Ez az okmány tehát, ez a vádlevél, ahogy itt meg lett nevezve a Bibliában, teljesen meg lett semmisítve. Nincs az a bank, amelyik még jöhetni is azt mondhatná, igen, figyelj, tartozol egy adóssággal, és a válasz az lenne, de hiszen Meyer úr már fizetett, de várjunk csak egy pillanatot, ez mégsem egyértelmű itt. Senki sem talál már semmit, bármennyire is keressen az ördög, nem fog találni semmit. Az ugyan igaz, hogy ő a testvérek vádlója tovább is, de a vádlevelet azt nem találja meg. Az ugyanis eltűnt, pontosan úgy, ahogyan az adóság is el lett tüntetve, úgy a vádlevél is meg lett semmisítve. És nem csak úgy egy kicsit áthúzva lett, hanem meg lett semmisítve, végérvényesen el lett tüntetve. Azt már nem lehet előkeríteni, és valahogy a hátsó ajtón keresztül egy újabb rövid levélírás, úgy mondt tisztelt uraim, így és így, még mindig tartozik nekünk. És akkor azt akarnák közölni valaki, de hiszen már ki lett fizetve, ó, elnézést, tévedtünk lenne a válasz. Nos, úgy van, hogy az ördög elég sokszor tévedett már, mindig alattomosan és cselesen akar újabb követeléseket támasztani, de hála legyen Istennek, aki megajándékozott bennünket kegyelemből egy teljes megváltással és megbocsájtással Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ezt pedig mi hitben elfogadtuk. És nem maradt csak ennyiben, hanem a bűn előokozóját egész nyilvánosan a pellengére állította, mégpedig az ördögöt és minden démont, akik alapvetően felelősek azért, hogy mi bűnbe estünk. Nos, sajnos nem tudunk ezzel részletesen foglalkozni. És azután, miután mindezt elvégezte, nyilvánosan kitette őt a közszemléletnek, és győzedelmeskedett felettük ő benne. Tehát Isten Krisztusban diadalmaskodott a sátán minden hatalma fölött. Mi meglettünk váltva, és Istenünk tulajdonává lettünk ezáltal. Nem csak az időre, hanem az örökkévalóságra nézve is. Nos, mindannyian ismerjük a missziói parancsot, és tudjuk, hogy az Úr azt mondta, hogy menjünk el az egész világra, és hirdessük az ő ígéjét. És ez az apostolok cselekedeteiben vette a kezdetét, és ez az a minta, amihez tartanunk kell magunkat. Itt lett megtartva az első prédikáció, és bárcsak úgy lenne a mi esetünkben is, ahogyan történt akkor a hallgatókkal, nevezetesen, hogy átjárta a szívüket, mint egy szúrás. Nem csak egy, hogy elgondolkodtak rajta, és foglalkoztatta őket, hanem mintha a szíven találták volna őket. Hadd olvassunk az apostolok cselekedetének második fejezetéből, a 37. verstől kezdve. Amikor ezt meghallották, átjárta a szívüket, mint egy szúrás. És azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit évők legyünk, szeretett testvéreink? Ez volt a feltett kérdés. Péter ekkor így válaszolt nekik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjen meg kiki közületek a Jézus Krisztus nevében a ti bűneitek bocsánatára, és akkor, vagy azután megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert ti veletek kapcsolatosan érvényes ez az ígéret, és a ti gyermekeitekkel, és mindazokkal, akik még messze vannak, mindazokkal, akiket az Úr, ami Urunk, ami Istenünk és Urunk még elhív. Még sok más szavakkal is nyomatékosan a lelkükre kötötte, buzdítva és figyelmeztetve őket. Tegyétek lehetővé, hogy meglegyetek szabadítva ettől az elvetemült nemzedéktől. Azok pedig, akik elfogadták az ő szavát, megkeresztelkedtek, és így mintegy 3000 lélekkel gyarapott azon a napon. Éppen bekövetkezett a Szent Szellem kitöltetése. Az emberek ezreivel összesereglettek, mert hatalmas morallás kíséretében történt az égből, és az emberek oda rohantak, ahol ezt a morallást hallani lehetett. És megtapasztalták, és tudomásul vehették, hogy ezzel a mennyből jövő morallással valami leszállt a földre, amivel a hívőké lettek, meg lettek áldva, ami betöltötte őket. És ezt az isteni áldást nem csak maguknak kapták meg, hanem azért is kapták, hogy továbbadhassák másoknak. És legyen, hogy Isten bennünket is megajándékozzon ezzel kegyelemből. Ez az összes ereglet tömeg volt az, akik felkiáltottak, mit tegyünk arra nézve, hogy üdvözüljünk. És a válasz az volt, tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, és bánjátok meg életetek menetét, és forduljatok az Úrhoz, kezdjetek egy új életet, ami Istenünk kegyelméből. Azt ugye tudjátok, hogy csak olyan embereket lehet megkeresztelni, akik életüket Istennek szentelték, akik teljes szívükből hiszik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és aki meghalt a Golgotai keresztén, ami bűneinkért és vétkeinkért. Aztán az van itt írva tovább. Már most tehát, akik befogadták az ő szavát, megkeresztelkedtek. Péter hirdette Isten ígéjét, és az emberek elfogadták azt, és megkeresztelkedtek ezután. És mi ugyanezt elmondhatjuk ma is. Akik befogadták és elfogadták Jézus Krisztust, akik teljes szívükből hisznek az ő ígéjében, és talán felolvasom az ígeverset az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetéből. Itt egyénileg egy személy keresztelkedett meg, és az van itt megírva a 8. fejezet 36. versétől kezdve. Amikor így haladtak tovább az úton, elérkeztek egy víz területhez, és az udvarnok, vagy az etióp főember így szólt, de hiszen itt a víz, mi áll még a keresztelésem útjában? Fülöp így válaszolt neki, ha teljes szívedből hiszel, úgy megtörténhet. Amasz pedig így válaszolt, én hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megállította tehát a szekeret, és mindketten lementek a vízbe, vagy beszálltak a vízbe, Fülöp és az udvari tisztviselő éppen úgy, és Fülöp megkeresztelte őt. Ez egy csodálatos esemény. Itt volt egy ember, aki olvasta Ézsás prófétát, vagy olvasott az Ézsás próféta könyvéből, de nem értette meg, amit olvasott. Isten elküldte hozzá Fülöpöt, és az ember megvilágosodott. Nem volt szükség hosszú beszélgetésre. Miközben még mindig úton voltak, és éppen Krisztusról és Isten ígéről beszélgettek, nem Fülöp volt az, aki azt mondta, de hiszen itt van elég víz, hanem az udvarzsi tisztviselő. Ő volt az, aki azt mondja, pillanat, de hiszen itt van elég víz, mi akadályozza meg azt, hogy megkeresztelkedjek. Nem annak kell kifejtenie a befolyását, akit Isten arra használ, hogy másokat az Úrhoz vezessen, és azt mondania, figyelj fel erre, vagy figyelj fel arra. Sokkal inkább annak, aki hívővé lett, annak a szívében kell hordoznia ezt a vágyat, és azt kell mondania, én hiszek, és meg akarok keresztelkedni. Amikor ez az ember az első vízhelyet meglátta, azonnal úgy tekintett rá, mint egy neki adott forrásra, amelyben megkeresztelkedhet. Nos, ezek a legjobb megtérések, nevezetesen azok, akik nem halogatják a dolgokat, és sokat gondolkodnak rajta. Használjátok az észszerűséget az emberi dolgokra, és a hitet az isteni dolgokra. Itt ez az ember hitt, és azt mondja, itt van a légvíz, mi más áll még a keresztségem útjában. Nos, ezt mi is mondhatjuk, itt is van a légvíz, én a víz fölött állok. Mi áll még a keresztség útjában? Mindazok, akik teljes szívükből hisznek Jézus Krisztusban, köthetik a jó lelkiismeret szövetségét Istennel, eltemethetik magukat Krisztussal együtt, és feltámadhatnak egy új életre. A Római Levél 6. fejezetében Pál apostol így ír a gyülekezetnek, tehát nekünk is. Vagy nem tudjátok-e, hogy mi mindannyian, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Ezért tehát ővele együtt eltemettettünk a keresztség által a halálba, hogy amint Krisztus fel lett támasztva a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is hasonlóan egy új életben járjunk. Mert ha a halál hasonlatosságában egyesültünk, vagy összenőttünk ővele, akkor az ő feltámadása hasonlatosságában is azok leszünk. Itt is tovább olvashatnánk még, de hiszem, hogy mindazok, akik ma meg akarnak keresztelkedni, mégis megkapták már a tanítást az ígéből, és Isten szelleme által, úgyhogy erről nem kell többet mondanunk. Nem kell sokat mondanunk. Legyen, hogy az Úr megáldja az ő hozzánk intézett ígéjét, és pedig mindazokban, akik ma megteszik a hit engedelmességének ezt a bibliai lépését, és megkeresztelkednek az Úr Jézus Krisztus nevében, annak a nevében, aki megváltott és megvásárolt minket, aki kiontotta az ő vérét a Golgotai kereszten, hogy mi is meg lehessünk váltva. Az a vádlevél el lett tüntetve, és miután érvénytelenítve lett, meg is lett semmisítve, majd azután pedig nyilvánosan pellengérré lett állítva az, aki mindenért hibás, a bűntársaival együtt. Nem a bűnös lett pellengéri állítva, hanem a sátán, a vén kígyó, akin keresztül a bűn behatolt ebbe a világba. De hiszen az első Mózes 3. fejezetében, a 15. versben már írva találjuk, hogy az asszony magva, azaz Krisztus, szétszúzza majd a kígyó, vagy széttiporja majd a kígyó fejét. Nem az Ádám vagy az Éva fejét kellett szétszúzni, hanem ő tudta, hogy kinek a fejét kell széttiporni, nevezetesen a sátánért, a vén kígyóit. De a többiek ki kellett legyenek szabadítva, és ki kellett legyenek vezetve ebből az állapotból. Ezzel is tisztában vagyunk, és elmélyedhetnénk benne, hogy a halál mindenre áthatott, és kihatolt, és kiterjedt minden emberre, mert mindannyian vétkeztek. És Pál apostol beszél a halál fullánkjáról, vagy a szúrásáról az 1. Korintus 15-ben. A halálnak ez a fullánkja, vagy a szúrása mindannyiunkat megszúrt, és Krisztust is megszúrta, mert így van megírva, hogy ő megszúrja a te sarkadat, de te széttiporod annak fejét. Amikor Jézus Krisztus keresztre lett feszítve, a sátán beleszúrta ugyan a halál fullánkját, de a megfelelő helyen tette, nevezetesen a sarkába. És akkor ekközben Krisztus szét is tiporta a fejét, így egyben, halleluja, magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Ha az ellenség máshol szúrt volna, az Úr nem tudta volna egyetlen csapással összetörni. Az ellenség oda csípett, az Úrnak pedig nem kellett több erőfeszítést tennie, egyszerűen csak ráeresztette a lábát a kígyó fejére, és összetiporta azt, hogy te és én szabadon távozhassunk. Jézus Krisztus lett a mi megváltónk, a mi szabadítónk, az ő neve legyen felmagasztalva és dicsőítve. Amen.